Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habostorta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép napot mindenkinek, aki most csatlakozik 9 óra 12 perckor a Millás reggelihez itt a Rádió Café 98.0-án, meg hát azoknak is, akik velünk vannak reggel 6.30 óta, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, szép jó reggelt kívánunk. Jó reggelt az uraknak, írja egy hallgató. A trumpokrácia kapcsán az jutott eszembe, hogy ez a lesznek vámok, nem most, mégis most nem, csak vicceltem típusú dolog, ez a tőzsdefelügyelet szerint nem minősül a piacok szándékos befolyásolásának, ezáltal bennfentes kereskedésnek, mert hogy azt vélelmezi a hallgató, hogy ebből azért kaszálhatnak bizonyos körök. De bennfentes kereskedés akkor van, hogyha hamarabb kapsz információt, ami később jut el a nyilvánossághoz, és ezáltal, és ezt meg is játszod, és ezzel szerzel oktalan előnyt. Itt az információk nyilvánosságra kerülnek, csak össze-vissza információkról van szó. Itt akkor állna meg, hogyha előbb, ha kiderülne, hogy előbb szól ezeknek a bizonyos köröknek, mint ahogy bejelent valamit, amiről azért elég nagy eséllyel lehet tudni, hogy milyen irányba fogja elmozdítani a piacokat. Azért vagyok szkeptikus, mert hogy Elon barátunk ezt csinálja évek óta, sokszor. És már Donald is csinálta korábban is, és még soha nem sikerült jogilag ráfogni ebből akármit is.
Azt hiszem, itt a legutóbbi esetnél itt újra elindult egy ilyen sztori, hogy komolyabb SEC vizsgálat jöhet ebből. Kérdés, meglátjuk.
Igen, furcsa. De furcsa, hogy ezt igazából évek óta lehet csinálni, napnál is világosabb, hogy ezzel milyen előnyökre lehet szert tenni. Igen, az nem szokványos, hogy maga az elnök csinálja. Ezt kétségkívül így van. Magyarul Xiaomi-au.
Ne.
A Xiaomi. Én ezt tökre értem, köszi, hogyha valaki így hívja.
Ez jó.
De egyébként tetszik is. Jó.
Köszi. Abszolút jó. Köszönjük szépen az információt.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
És elkalauzolunk titeket az Nvidia történetének legújabb fordulójához is. Ugye újabb korlátozó intézkedéseket helyezett hatályba az Egyesült Államok a különböző számítógépekben használható komponensek kínai exportjára vonatkozóan. Hát ezek súlyos dollármilliárdokban mérhető bevételtől foszhatják meg az Nvidia-t. Koly Tamás, a hvsv.hu szerkesztője van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, üdv a hallgatóknak!
Ugye annyira arról volt szó, hogy megtörtént az első kör ilyen intézkedés ezekre a chipekre, tilalom, a különböző mesterséges intelligenciákhoz, szuperszámítógépekhez használatos chipekre. Erre az Nvidia kidolgozott egy úgynevezett lebutított chipet, ezt a H20-ast. És azt teljesen frankon úgy tűnt, hogy akkor ezzel meg van oldva. Ugye az első reakció is az volt, hogy hatalmas esést szenvedett el az árfolyam, és most ez az újabb gyomros, az azt jelenti, hogy már ezt a H20-ast sem exportálhatják, pedig ezt kimondottan erre dolgozták ki. Hát látszik is az árfolyam reakcióban, hogy állt hozzá a piac.
Igen, hát ezt nagyon jól összefoglaltad. Ugye 2022-ben születtek az első olyan exportkorlátozó intézkedések, amelyek kifejezetten az ilyen szuper számítógépekbe építhető nagy számítási teljesítményű processzoroknak a kivitelét tiltották meg, vagy kötötték engedélyhez Kína irányába, illetve nem csak Kína, a szerepel itt a tiltólistán, hanem néhány egyéb ország is, meg Kínához tartozó olyan államok, mint Hongkong, Macau, stb. És Aztán 2023. októberében akkor még Biden adminisztráció ugye hozott egy olyan rendelkezést, hogy megszabott egy teljesítményplafont, hogy na akkor, ami e felett van, az nem lehet vinni, de ami ez alatt van, az szabadon exportálható Kínába, és akkor, ahogy mondtad, erre válaszul az Nvidia, amelyik ugye az adatközponti AI gyorsító, vagy AI processzorok első számú szállítója a világon, kifejlesztett egy olyan chipet, ami ennek a teljesítményplafonnak megfelel, és ami szabadon exportálható ugye az ázsiai országban. És most április 9-én a kereskedelmi minisztérium mégis arról tájékoztatta az Nvidia-t, ugye az Nvidia erről tegnap előtt kiadott egy tőzsdei tájékoztatót, hogy engedélykötelessé teszi ennek a chipnek az exportját is Kína felé. Hát ez borítékolható, hogy gyakorlatilag senki nem fog, vagy senkinek nem fog ilyen engedélyt kiadni a minisztérium, tehát gyakorlatilag betiltják ennek a terméknek az exportját is, és az Nvidia azt közölte ebbe a tőzsdei közleménybe, hogy ez neki ebbe a negyed évbe alsó hangon 5,5 milliárd dolláros leírást fog keletkeztetni, vagy mínusz fog keletkeztetni. Ugye gyakorlatilag ebben benne van az eladatlan csipeknek a raktárkészlete, hiszen ezt senki másnak nem tudja. Tehát ez egy Kínára fejlesztett, vagy Kínára lövő termék, ezt senki másnak nem tudja majd eladni a cég, tehát gyakorlatilag ez megy a darálóba, illetve ugye több milliárd dollár értékben vannak lekötött megrendelések és megkötött szerződések, ezeket is meg kell szüntetni, vagy felül kell bírálni.
Tehát az amerikai kormány arra kényszerít egy amerikai céget, hogy milliárdokat veszítsen azért, mert késztermékeit már nem adhatja el.
Amit ugye, amit az intézkedései kapcsán fejlesztett ki?
Amit azért fejlesztett ki, mert ebbe az irányba terelte.
Igen, hát nyilván volt már ilyen azért a történelemben, hogy amerikai cégnek fájtak bizonyos exporttilalmi intézkedéseket, gondoljunk csak arra, amikor a Huawei-t tiltólistára tette még 2019-ben az első Trump adminisztráció, ott ugyanígy nehéz helyzetbe kerültek például azok az amerikai komponensgyártók, például Qualcomm, amelyik okostelefonos csipeket gyárt és exportált a Huawei részére. Hát most ugyanez van. Nyilván ugye ez egy érdekes kérdés, és valószínűleg egy akupozíció része, hogy az Nvidia mit kap ezért cserébe. Azt azért lehet látni, vagy voltak ugye arról hírek még március végén, talán vagy április elején, hogy Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, Donald Trump-al töltött egy kellemes vacsorát, egy-egy vacsorát, tehát ahol csak ketten voltak ott az asztalnál, ez állítólag elég sokba került egyébként Huangnak, nagyjából 1 millió dollárjába, tehát ez egy drága vacsora volt, és valószínűleg ott azért így megtárgyalták a felek, hogy hát most meg fog történni ez a korlátozás, igen, ez tényleg ez fájni fog, de cserébe majd, amikor az Egyesült Államok a büntetővám intézkedéseit finom hangolja, akkor majd az AI chipekre, nem tudom, majd más tarifák fognak vonatkozni. Tehát kb. Így tudom elképzelni ezt a történetet.
Igen, látva azt, amit folyik, egyéni megállapodások, mindenkivel bizniszelek, trédelek, fontossági sorrendben, egyénileg beszélgetek, beillik, amit Trumpról így nagyjából tudunk. Aha.
Így van.
És akkor, de rövid távon azért a tőzsde meglehetősen negatívan értékelte, tehát úgy tűnik, hogy a középtávú optimizmus, vagy majd megoldjuk, azért az nem nyugtatta meg, úgymond a befektetőket, akkor lehet, hogy most mégsem annyira optimisták, vagy hogy van más is a háttérben?
Azt azért látni kell, hogy Kína egy elég jelentős exportpiaca volt az Nvidia-nak a tavalyi üzleti évben. A Kínába irányuló export teljes értéke ilyen 17 milliárd dollárra rúgott körülbelül, és már idénre is volt, tehát az eddig, április elejéig lekötött megrendelésre ilyen nagyjából ilyen 18 milliárd értékben a kínai vásárlók részéről a Nvidia-nak üzlete. Akkor olyan cégekre kell gondolni, mint a Tencent, az Alibaba, a ByteDance, ugye a TikToknak az anyavállalata, vagy mondjuk egy olyan startupra, mint a DeepSeek, ugye, ami januárban robbant a köztudatba. És egyébként az is vicces, hogy a DeepSeek hatás az ugye mennyire megremegtette az Nvidia-t, amit beszéltünk erről, és a DeepSeek is Nvidia chipeken dolgozza ki a saját modelljeit, meg tanítja a saját modelljeit. Tehát egy kicsit ez ilyen vicces csiki-csuki játék, vagy vicces szituáció. De hát Tény, hogy ez éves szinten 10 milliárd dolláros árbevételcsökkenést eredményez a Nvidia-nak. Ugye erre értelemszerűen a tőzsde negatívan reagál. Hát nem tudom, hogy most azóta mennyit korrigált vissza az árfolyam.
Hát a tegnapi, figyelj, nem, a After Hours-ban zuhant egy jó nagyot, ilyen 6% körül itt tegnap előtt, és tegnap pedig szintén ilyen 6,1%-os mínusz volt. Hát, hogy utána most mi lesz, azt majd meglátjuk, de hogy itt azért felmerül még az is, hogy a DeepSeekhez hasonlóan utána jött ugye az Alibaba a sajátjával, ami már akkorát nem rontott a helyzeten, mint a DeepSeek, de hogy arra lehet számítani, hogy ezen túl még hasonló kínai bejelentések lesznek, és keresik a különböző cégek azt, hogy hogyan lehet kibújni ezek alól a megkötések alól, hogy ne csak így ezekkel a csippekkel tudjanak dolgozni. Itt kimondottan a kínaiakra gondolok.
Ahogy mondott, tehát Kína előbb-utóbb a saját lábára fog állni, ez borítékolható. Ilyen, ezek az exportilalmi korlátozások általában két indítatásból születnek. Egyrészt van egy ilyen gazdaságpolitikai driver, ez gyakorlatilag nem egy új dolog, nem egy új eszköz. Kokomlista ugyanerről szólt ugye az előző évezredben. Tartsuk Kínát a sötét középkorban, az IT tekintetében, ne adjunk el nekik fejlesztéseket, amikkel aztán újabb és újabb platformokat, vagy saját platformokat építhetnek ki. Oldják csak meg szépen házon belül, ugye Kínánál ez tradicionálisan ugye úgy működött, hogy Kína összeszedelő ország volt nagyon sokáig, a nyugati cégek összeszedelő országa, és a know-how, tehát a tervezés, a marketing, minden az ugye a nyugati cégeknél volt, most a Kínának saját lábra kell állnia ebbe a tekintetben, és ugye a másik vetülete pedig egy nemzetbiztonsági vetület, itt ugye pedig azt mondja az Egyesült Államok, konkrétan ennek a mostani korlátozó intézkedésnek is ez volt az indoklása, hogy félő, hogy ezek a csipek, ezek a ominózus H20 csipek, ezek a kínai hadsereg szuperszámítógépeibe kötnek ki, és nyilván ez egy érthető szempont az Egyesült Államok részéről, hogy nem szeretnék ugye azt, hogy mondjuk a kínai hadsereg egy potenciális amerikai célpont elleni katonai akciót szimuláljon egy olyan szuperszámítógépen, amiben amerikai csip dolgozik. Tehát ez a kicsit olyan tényleg ilyen...
Jó, de hát értem, ez hülyén hangzik, de hát egyébként megtehette már ezerszer bármikor, mint ahogy gondolom meg is tette, a másik oldal is megtette, tehát hogy szeretné vagy nem szeretné, közben legyengítjük és térdelőjük a saját iparunkat, és az egyik legnagyobb felvevő piacot elvesszük tőle, azért az...
Hát igen, de ugye a Trump retorikának ez az egyik alapja, hogy igen, meg kell hozni ezeket az intézkedéseket, ez fájni fog. Ugye a büntetővámokra is ezt mondták, hogy elismerték, hogy ez lehet, hogy Amerikában egy recessziót fog okozni, de hát aztán majd milyen jó lesz 2-3-4-5 év múlva, amikor meg majd már kilábalunk ebből, és tényleg Kínát sikerült érdekényszeríteni. Tehát nyilván ez nem fog bekövetkezni, de azért ez ebbe az irányba mennek jelenleg a dolgok, úgy tűnik.
Oké, hát köszönjük szépen, Tamás, hogy összefoglaltad nekünk ezt az egészet, már a tőzsdei reakciót mondtuk, amikor történt, de így hátteret is kaptunk a sztorihoz. Jó munkát neked, szép napot!
Nektek is, sziasztok!
Kói Tamás, a hvsv.hu szerkesztője beszélt arról, hogy az újabb Nvidia gyomros, az hogy nézett ki, mi a háttere, és hogy milyen kimenete lehet ennek az ügynek.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
Egy nap nyár, aztán este rögtön jön a hidegfront, de nem baj, addig is lehet élvezni a napsütést, fel lehet venni a napszemüvelyeket, és azt gondolom, hogy ehhez kiválóan alkalmas az Unfreeze meg ki. Kiváló. Nem is tudom, hogy mi ez, mert szerintem nincs ennek nevem. Ez nem mashup, mert ezt élőben csinálják. A Zonki című lemez teljes egészen ilyen, és ráadásul három, valamikor négy különböző zenét raknak össze, és úgy játsszák egybe az egészet úgy, ahogy nekik tetszik.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És benne pedig Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető, akitől így húsvét előtt azt kérdeztem, hogy vajon a nyúlpiac, a nyuszi piac, az milyen, ha már a medvepiacot ismerjük, meg a bikapiacot. Szilárd?
Hát szerintem a nyuszi piac olyan, amikor arra várunk, hogy nagyot ugorjon, de közben csak eszi azt a hülye füvet.
De lehet, hogy jó. Nagyot ugrik, csak nem biztos, hogy jó irányba.
Igen.
Igen, hát és egy kicsit olyan félős, nem? Izgulós a nyuszi piac.
Most azért egyre inkább szerintem kezdünk a félős felé mozogni, mert tényleg olyan bejelentések és olyan események vannak, amiket nehéz előrejelezni.
Hát a tegnap előtti Amerika tűnt akkor ilyen nyuszinak, de egyébként a budapesti is tegnap, hogyha úgy vesszük. Tegnapi amerikai begyorsuló zakó változtatott-e valamit, vagy ez most már Amerika specifikus, és a világ nagyobbik része már nem izgatja magát rajta? Hogy állunk ma?
Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez most Amerika specifikus. Európában azért vegyes a nyitás, mert vannak kis mínuszok és kis pluszok, de egyáltalán nincs az a negatív hangulat, nem terjedt át, amivel tegnap Amerika zárt. És hogyha a budapesti értéktőzsdét nézem, ott is nagyjából pici plusz a nap elején, aztán kicsit lejjebb ment, de most megint ilyen, hát még a 0,1%-ot sem éri el a Bux Index emelkedése, de ott vagyunk a tegnapi záróérték környékén, ott mozgolódunk, és hogyha az egyedi részvényeket nézem, akkor azért vannak jobb sztorik is, hiszen a Magyar Telekom például 0,7%-kal tudott emelkedni 1618 forintra, a MOL 0,3%-kal van följebb 2878-on, a Richter épp hogy 10 forintos pluszban 10.390, és a blue chipek közül egyedül az OTP az, ami negatívan kezdte a mai napot, itt 24.190 forint most az utolsó kötés, ez 0,3%-os csökkenést jelent, úgyhogy azért egyáltalán nem beszélhetünk itt rossz hangulatról,
vagy nem, eladó, de
nyomásról,
inkább ez a nyuszi hopp piac.
Igen, ez a nyuszi hopp piac.
Az ugrás előtti várakozás van most.
Jó, oké. Forintnál mi a helyzet? 410 volt az a határa, ahol onnan azért lefordult, de nem is nagyon tudott 408 aláerősödni az elmúlt napokban. Most hol keresi a helyét?
Most sikerült a 408 alá erősödni, most 407-70 környékén jegyzik az euróforintot. Ugye itt reggel úgy tűnt, hogy a forintra viszont átragad ez a rossz hangulat, mert egy pici gyengüléssel indult a nap, de aztán egész jól összekapta magát, és mint említettem, most 407-70-nél azért ez az elmúlt napokhoz képest már pozitív fejleménynek tűnik, és ugye még nagyobbat erősödött a forint a dollárral szemben, hiszen folytatódott a dollár gyengülés a tegnapi Jerome Powell beszédet követően, most 358,5-nél jár a dollár a forint ellenében.
Oké, Szilárd, van-e valami még, amire itt az ünnepek alatt érdemes felfigyelni? Hol van kereskedés, hol nincs? Ugye Amerika szokott kicsit kilógni, ugye, ha jól emlik. Húha, most vagy nagy pénteken, vagy húsvét hétfőn ott kereskednek, amikor mi nem.
Így van.
Nem mindig van meg az átfedés.
Így van, nagy pénteken ott kereskednek, ami viszont még a húsvéti hétvége előtt vár ránk, az egy ma délutáni LKB döntés,
ja,
ahol nagyjából egyetért a piac, hogy 25 bázispontot csökkenthet újra a Európai Központi Bank, viszont nagy figyelemmel kísér, vagy követjük, hogy mit fog mondani Christine Lagarde, hiszen itt azért elég sok minden történt a legutóbbi ülés óta, és erre valamilyen reakciót vár a piac, ami mindenképpen izgalmassá teheti az árfolyam mozgások szempontjából is a ma délutánt.
Uh-huh. Oké. Okay. Köszi szépen.
Köszönjük szépen.
Jó hétvégét.
Kitartást és kellemes húsvétot.
Jó nyuszizást.
Igen.
Köszönjük szépen, szép napot.
Legyen termékeny, mindenki. Legyen termékeny ez az ünnep, nagyon fontos.
Még több nyúl.
még több nyúl, így van, és minden.
Haporodjunk,
és bőség hozzon bőséget.
Köszönjük szépen, sziasztok.
Szevasz, hello. Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető számolt be arról, hogy mit van a budapesti értéktőzsdén, a forint hogy áll, és hogy milyen tendenciák mutatkoznak a nemzetközi piacokon.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Mondtam neked, Gábor, hogy új album jelenik meg a Vetleg-től, jön ki, és már egy singlet közzé is tettek ebből. Július 11 az, amikor az egész album megjelenik, Moisturizer címmel, és nagyon sok minden várakozás van ezzel kapcsolatban. Ugye ez a duó az Isle of Wight-ról származik, és berobbantak több számmal, például a Chaise Longue, meg a mi volt a másik Wet Dreams című slágerükkel, az teljesen körbe ment a világon mindenhol. Az új albumról
nálunk
az,
is, igen.
Nálunk is, abszolút. Az új albumrólnak a szingelje, amivel mondjuk így, hogy reklámozzák, vagy promózzák, vagy amivel beharangozták, ez a Catch These Fists, így szól.
És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
És az édességpiacról fogunk beszélgetni. Nem véletlenül, hát nyilván ilyenkor az édességeknek a vásárlása megugrik, de hogy milyen volt egyébként 2024 a hazai édességpiac számára, arról beszélgetünk a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkárával, Intődi Gáborral. Üdvözlöm, jó napot!
Jó napot kívánok!
Hogy állt 2024-ben a magyar édességpiac?
Egy meglehetősen stagnáló, illetve mérsékelten csökkenő piacról beszélünk. Szinte minden édesség kategória csökkent, három édesség típus volt úgymond a nyertesek között. A jégkrém, a cukorka és a chips kategória tudott bővülni. Összességében egyébként az eladott mennyiség csökkent. Az érték ugyanakkor nem változott drasztikusan, nem azért eladott, a forgalmi érték nem csökkent. Ez ugye az inflációnak tudható be, illetve az élelmiszerárak drágulásának, amivel az édesség se volt kivétel.
Mivel tudott kitűnni a jégkrém, hogy egy plusz 10%-ot elértek az eladásai?
Ez egy nagyon jó kérdés. A jégkrém érdekes módon ebben elég stabil, mert már az elmúlt évben is, tehát a 2023-as évben is tudott nőni. Ugye most a 2024-es adatokról beszélünk. Mert oda sejteném egy kicsit a hőséget, tehát az mindenképpen a jégkrémnél egy nagyon fontos dolog, hogy milyen az időjárás, és hogyha ha meleg van, vagy ha már korán beköszönt a meleg, vagy esetleg későn megy el, akkor maga a jégkrém szezon is tovább tart. De például drágulás tekintetében a jégkrém se lett olcsóbb, tehát itt éppenséggel egyszerűen talán divatosabb lett, talán jobban rászoknak az emberek arra, hogy azt fogyasszák.
Egy olyan jutott eszembe, nem tudom, hogy ez látszódik, hogy ezekben a számokban például a fagylaltozóknak a számai benne vannak, mert hogyha nincsen, akkor onnan ott van a durva drágulás, az emberek átmehettek a boltban megvett olcsóbb jégkrémek irányába, hogyha mondjuk a fagyizók elszállt árai miatt spórolnának, nem tudom, a cukrászdák, fagylaltozóknak az eladásai ebben szerepelnek-e?
Nem, tehát ebben kizárólag az a típusú, ugye, jégkrém van, ami jégkrém, ami nem a fagylalt, nem a kimért fagylalt, hanem a dobozban, pálcikára a föltél kapható jégkrém. Ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, amit mondod, hogy ez is simán benne lehet, hogy terelődnek át a fagylaltozókból, főleg akkor talán, hogyha nagyobb mennyiségről van szó, mondjuk lehet, hogy egy nagyobb családi vendégségnél inkább akkor már befigyel egy kilós, két kilós jégkrém sem, mert hogy elmegy mindenki a fagyizóba, vagy ugye szokás volt azért, vagy szokás fagyizóból termoszba, hővédett csomagolásba hozni, ha vinni haza fagylaltot, el tudom képzelni, hogy egy ilyen trendszerű váltás van, de hozzáteszem, a számokat látjuk az okok mögé, nem tudtunk nézni, de ez sajnos elképzelhető, hogy van egy ilyen.
Pedig a táblás csoki, aki a másik oldalon a rekordert, tehát a legnagyobb mínusz ebben a kategóriában.
Hát de megmondom őszintén, ezzel meglepődtem, mínusz 8%.
Érdekelne, hogy itt mégis mire tippelnek, hogy mi állhat a háttérben. Mínusz 8% az sok.
Egyértelműen a magas árak hogy a csokoládé egy nagyon-nagyon kitett termék volt az áremelkedésnek. Ugye a maga az édesség kategória, hogyha minden terméket nézünk, az nem lóg ki a KSH által között ilyen kb. 6% körül élelmiszerinflációs adatból az elmúlt évre. Az édesség az olyan 7-8% a forgalmi érték emelkedés, kicsit csökkenő piac mellett, tehát ennél azt mondom, hogy 1-2%-ot esetleg rá lehet dobni, de a csokoládé kiemelkedő mértékben drágult, ugye elsősorban a kakaó alapanyagár emelkedése miatt. Ezen kívül van egy olyan faktor is, ami szintén drágítja a terméket, de nehezebben megfogható, hogy aki csokoládét gyárt, gyakorlatilag most nem tud tervezni. Uh-huh. Tehát egy kicsit azt is bele kell kalkulálnia az árába, hogy mi van, ha. Mert ugye a kakaó az elmúlt két évben volt már 14 ezer dollár, 12 ezer dollár, meg 8 ezer dollár is. Most, ha jól tudom, most benézett 7 ezer alá. Tehát így egyébként a hosszú távú várakozások azok, hogy 6-7 ezer dollár körül valószínűleg fog stabilizálódni. Legalábbis akik nagyban játszanak az árutőzsdén, ők ezt mondják. Úgyhogy a tervezhetetlenség is valahol egy árdrágító hatású.
Tehát, hogyha ennyire érzékeny a magyar piac, nyilvánvalóan ugye azt is lehet mondani, hogy az élelmiszerinfláció hatását azt úgy igyekeznek csökkenteni, vagy csillapítani a fogyasztók, hogy kevesebb édességet vásárolnak, azon túl, hogy ugye másból is keveset vesznek, de akkor, hogyha jön mondjuk az ilyen időszak, mint amilyen a karácsony, a húsvét kiemelten, amikor az eladások meg szoktak nőni, akkor mire számítanak önök?
Mi úgy látjuk, hogy a Covid első évének a húsvéti bezuhanása óta, ami nagyon-nagyon megütötte az ipart, ott tényleg ilyen 30-50%-kal csökkentek az eladások kategóriától függően. Az ünnepi piac az gyakorlatilag helyreállt, itt nagyon nem mondunk le arról, hogy az, amit meg szoktunk vásárolni, azt megvásároljuk. Biztos, hogy mindenki sokkal tudatosabban néz körül, esetleg márkát vált, vagy márkáról átvált saját márkára, úgyhogy sokféle variáció elképzelhető, de a csoki nyuszi, a csoki tojása, esetleges desszertek, illetve karácsonykor a szaloncukor az elég stabilan tartja magát az emelkedő árak mellett is.
És közben az is, bocsánat Gábor, közben az is benne játszik, hogy ezt most Magyarországon, magyar üzletekben vásárolják-e meg, vagy pedig bevásárló turizmusra mennek, mert ilyenkor egy beszerzőkörút lehet. Tehát ugye azt akarom mondani, hogy mezített pályán van Magyarország, egy csomó kitettség mellett van az, ami mindenhol máshol van, hogy magas EPR-díjak vannak, kiskereskedelmi különadó van, áfa magas, és még hasonló.
És tehát a kiskeradatokon látszik, hogy van bevásárló turizmus, tehát Szlovákia, Románia irányába, ez teljesen egyértelmű, gondolom, ez is érezhető.
Abban biztos vagyok, hogyha valaki elmegy Szlovákiába vagy Romániába egy nagy bevásárlásra, akkor nyilvánvalóan nagyon csoki is ott fog befigyelni a kosárba. Tehát ha már valaki elmegy egy ilyen túrára. Ezt mi külön nem mértük, ezzel a trenddel tisztában vagyunk, és hát azt nap mint nap érzik a gyártók, hogy aki hazai piacra termel, az gyakorlatilag egy elképesztően túladóztatott környezetben van. Aki exportpiacra termel, annak ugye annyival egyszerűbb, hogy Magyarországon azért az EU viszonylatban a termelési költségek alacsonyabbak, úgyhogy erre mondhatnám azt, hogy jaj, de jó, hát akkor mindenki tekerje meg az exportot, és akkor az milyen jó lesz a nemzetgazdaságnak, csak az a gond, hogy ha körülnézünk a környező országok, azért általában a hazai KKV-k úgy tudtak megnőni, hogy először a hazai piacon nőttek. Uh-huh. Tehát nekünk mintha egy picit kimaradna az a lehetőség, hogy itt jól megerősödjenek a vállalatok, és akkor utána kilépjenek nemzetközi piacra, mert egyszerűen, tehát tényleg azt hiszem, hogy ezt nem kell nagyon ragoznom, és ugye az édességnél még befigyel a netta,
ja.
Se kevés. És egészen, tehát ráadásul olyan termékekre is, amelyek új fejlesztések, tehát ugye most már a cukormentes termékekre, illetve olyan natur termékekre, mint mondjuk a pörkölt magvak, ezekre is vonatkozik, szóval azért elég szépen megyünk szórva.
Igen, igen.
Mindenféle adókkal a hazai piacon. Ez természetesen egy motiváció az exportra, de, de bizonyos, hogy mondjam, arra is motiváció, és tudok ilyen cégről, aki, aki már nagyon nézegeti, hogy esetleg Szlovákiába vagy Ausztriába átköltözik.
Bármint a gyártásra, a magyar cég?
Igen, 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 igen. Egyelőre van a termelési költségek itt alacsonyabbak, de, de hogy van sok más, ami, ami, ami meg rizikósabbá tesz.
Oké.
Hát akkor a kilátások azért, hogy is mondjam, mindig vannak újítások, újdonságok jelennek meg a piacon, talán lehet vonzani, bevonzani új vásárlókat, vagy, vagy több vásárlásra bíztatni a fogyasztókat, viszont azért, hogy is mondjam, tehát, hogy nem túl rózsásak ezek a kilátások.
Hogy mondjam, azért igen, most hadd tegyem mellé a pozitív oldalt is, hogy amiben bízik, meg, meg miért jó, jó ez a dolog, tehát hogy, hogy és most nem akarok ilyen fogadatra prókátor lenne, hogy mindenki zabálja tele magát csokoládéval, tehát ezt, ezt soha nem mondtuk, és nem, nem is fogjuk mondani, de, de az édesség az ugye, egy élvezeti cikk, egy örömforrás, egyszerűen hozzátartozik valahol mégiscsak a kultúránkhoz, és ez, ez nagyon stabil, tehát azt látjuk, hogy a hagyományos termékekre van egy, van, egy, van egy nagyon masszív kereslet, az újdonságokra van egy nagyon masszív kereslet, tehát attól nem tartunk, hogy, hogy most itt akkor
összeomlik a piacon.
Tehát ez, ez nem lesz, de hogy nagyon nehezített pályán kell futni, az, az, az mindenképpen érvényes lesz az elkövetkező időkben. Úgyhogy, úgyhogy mindenki hát fölköti a gatyáját, aztán igyekszik.
Jó, hát akkor egy jó húsvéti időszakot kívánunk mindenkinek, aki ebben a szektorban van. Lehet, hogy kicsit meg tudja tekerni a számokat, és nyugodtabb lesz a, az év további része. Köszönjük szépen az információkat! Az elmúlt percekben Intődi Gáborral, a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkárával beszéltünk arról, hogy hogy alakult tavalyi év, meg hogy milyen kilátások vannak ebben a szektorban.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Redus, igen.
Figyelmet egy mindenki által ismert jelenségre. A Magnum 10 év alatt majdnem akkora lett, mint korábban a 6-os csomagolásban a mini Magnumok voltak.
Igen.
Ami nyilván túlzás, de tényleg nagyon
egy
látványos.
Egy kis túlzás, de nem olyan nagy túlzás.
De egyébként gyakorlatilag felére ment.
Igen,
én,
igen.
Én is tökre úgy igen. érzem, mintha az kiemelkedően hangsúlyozottan a nagy...
Igen, ez fogyasztóként bazi nehéz, ugye,
és
hogy...
most látva, pont tegnap...
Az ára nő, a mérete csökken.
Értem, a módszert, igen, így lehet kisebb áremeléssel, egységáron, de igen, ez az édességiparban is megvan ez a jelenség. Nos, hát...
Van-e ennyi, még üzenet?
Ennyi fért bele, úgy lehet. Hát van egy csomó, csak már
ja,
nincs időnk.
Már nincs időnk. Igen, ja, igen, elmúlt az idő, elmúlt. Akkor jó nyuszit mindenkinek, jó sonkázást, tojásozást, ki mivel tölti a húsvéti ünnepeket hétfőn.
Ismétléseink vannak természetesen.
És pénteken is ismétlés, így van.
De friss adással majd, csak az ünnepek után.
Kedden. Így van.
Térünk vissza, hát tér vissza.
Tér vissza a Maci.
Az a kolléga, aki most az elmúlt napokban nem volt.
Melyik a Gede?
A Gede,
a Gede és a Maci.
Biztos. Ó,
mind akkor, a kettő.
Igen. Úgyhogy,
úgyhogy
bizonyám.
Úgyhogy akkor jövő héten. Tényleg jó pihenés mindenkinek.
Pihenés,
kicsit kemény
húsvétot.
Lesz így a csütörtök este meg a péntek, de hogyha mázlink van, akkor ez a nagy zivatarzóna, ez viszonylag gyorsan elhagyja az országot, és a húsvéti hétvége
a
többi napját.
A java az éjszaka lesz.
Igen, éjszaka lesz, de azért ott meg arra kell figyelni, hogy nagyon vannak olyan részek, ahol nagyon nagy mennyiség eshet egyszerre. Tehát ha valakinek ilyen kitettségei vannak, meg ilyen pincéje, meg ilyesmi, az nagyon vigyázzon, mert tényleg úgy tűnik, hogy van olyan rész a Magyarországon, ahol tényleg komoly zuhé jöhet. Utána viszont egy kellemes tavaszi hétvége idővel lehet eltölteni a húsvétolást, úgyhogy jó locsolást, meg húsvétolást mindenkinek. Sziasztok! Maravara. Maravara.
Maravara. Véget ért a mese mára, zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszerúzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.